Nyugat-keleti átjáró. Géher István novella szemináriuma. Edgar Allan Poe, az áruló szív. Csád Géza, anyagyilkosság. Közreműködik Dévai Balázs, Horváth Zoltán, Képesi József, Szabó Sándor, Szegedi Erika és Szilágyi Tibor.
Igen, ideges voltam.
Nagyon, rettenetesen.
Ideges voltam, és vagyok is.
De miért akarjátok mindenáról rám bizonyítani, hogy őrült vagyok?
A betegség érzékeimet még inkább megélesítette.
Nem ölte meg.
Nem tompította el. Kivált a hallás érzékelet éles. Égen és földön minden ezt hallottam. És sokat hallottam a pokolból is.
Hogy lennék hát őrült? Hallgassatok rá!
És figyeljétek meg, milyen józanul, milyen nyugodtan tudom elbeszélni az egész históriát.
Lehetetlen.
Lehetetlen megmondani, hogyan támadt az első gondolat agyamban. De amit egyszer megfogant...
Kísértett éjjel-nappal.
Célom nem volt vele. Arag nem volt bennem. Szerettem az öreget. Sose bántott. Soha se sértett meg. Pénzére nem vágytam. Talán a szemében lehetett valami. Igen, az volt.
Kesejű szeme volt. Halványkék. Hályogos.
Ahányszor rám esett a tekintetem, megfagyott bennem a vér. És így...
Fokonként nagyon-nagyon lassú átmenetekben.
Elhatároztam, hogy elveszem az öreg életét. És ebben megszabadulok a szemétől örökre. Már most ez a dolog lényege.
Ti azt hiszitek, hogy őrült vagyok. Az őrült nem tud semmit. De láttatok volna engem.
Láttatok volna, mi okosan jártam el, mi óvatosan, mi előrelátóan, mi képmutatással fogtam a dologba. Sose voltam nyájasabb az öreghez, mint az előtte való héten.
Mielőtt megöltem.
És minden éjjel, éjfél felé megnyomtam ajtaja kilincsét, és kinyitottam.
Ó, egészen halkan.
Óra, mint eléggé kinyitottam, hogy a fejem beférjen, bedugtam egy sötét tolvajlámpát.
Zártan. Egészen zártan.
Úgyhogy semmi fény sem szivárgott ki, és aztán bedugtam a fejemet.
Ó, nevettetek volna, ha látjátok, milyen ravaszul dugtam be.
Lassan dugtam, nagyon-nagyon lassan, hogy ne zavarjam az öreg álmát. Egy teljes órába került, míg fejemet elhelyeztem a résben, annyira, hogy láthattam, amint az ágyán feküdt.
Tudott volna egy őrült ilyen okos lenni?
És aztán, mikor fejem már jócskán ben volt a szobában, kinyitottam a lámpát, óvatosan.
Ó, mi óvatosan, óvatosan, mert a födelet sikorgott.
Kinyitottam, de csak annyira, hogy egyetlen vékony sugárka ráessen.
A kesejű szemre.
Ezt tettem 7 hosszú éjszakán át.
Minden éjjel, pontosan éjfélkor.
De ezt a szemet mindig csukva találtam, úgyhogy lehetetlen volt megtenni, amit akartam. Mert nem az öreg állt az én utamban, hanem csak...
A rossz szem.
És minden reggel, mikor feljött a nap, bátran a szobájába mentem, és vakmerően beszédbe legyettem vele. Szívélyes hangon nevén szólítottam, és megkérdeztem.
Hogy s mint töltötte az éjjet?
Mint látjátok, igazán nagyon bölcs öregnek kellett volna lennie, hogy gyanítsa, hogyan néztem rá minden éjjel.
Pont éjfélkor, míg aludt.
8. éjjel még óvatosabban nyitottam rá az ajtót, mint szoktam. Az óra kismutatója nem mozog olyan lassan, mint ahogy az én kezem mozgott. Soha azelőtt nem éreztem ennyire biztosnak erőmet és okosságot.
Alig tudtam visszatartani diadalú jongásom.
Elgondolni, hogy itt vagyok. Lassan kinyitom az ajtót, s ő még csak nem is álmodik titkos szándékaimról, tetteimről.
valósággal elvihogtam magam a gondolatra.
Talán meg is hallottam, hogy hirtelen megmozdult az ágyán, mintha megriadna.
Erre azt hiszitek, hogy visszahúzottam. Szó sincs róla.
Szobája szúrok fekete volt a sűrű sötétségben.
Az ablaktáblákat szorosan bezárta, mert félt a betörőktől.
Így tudtam, hogy nem láthatja az ajtó nyílását, és csak löktem tovább.
Tágabbra, tágabbra.
A fejem már benn volt, és éppen ki akartam nyitni a lámpát, mikor a hüvelygúlya megcsúszott sím a cink fötelén, és az öreg hirtelen felült az ágyban.
Ki jár itt?
Teljes csöndben maradtam, és nem feleltem. Egy egész óra hosszat nem mozdítottam egyetlen izmomat, és egy egész óráig nem hallottam, hogy visszafeküdt volna. Még mindig fennült az ágyban, fülelve.
Pont ahogy én szoktam, éjről éjre hallgatva a szó percegését a falban.
Most halknyögést hallottam, s tudtam, hogy a halálos félelem nyögése nem fájdalom vagy bánat nyögése volt.
Ó, nem!
Az a mély, elfojtott hang volt, mert akkor szakadt fel a lélekből, ha csordultig tölti az iszonyat.
Ismertem ezt a hangot. Sokszor fakadt fel az én szívemből is. Éjjel, pont éjfélkor, mikor az egész világ aludt, s rémes visszhangjával még mélyítette a rettegést, mely lelkemet rázta. Mondom, jól ismertem.
Tudtam, mit érez az öreg, és sajnáltam.
Bár a szívem vihogott.
Tudtam, hogy ébren volt már a legelső csekénes óta, mikor megfordult az ágyban. Azóta folyton nőtt benne a félelem. Megpróbálta oktalannak látni, de nem tudta.
Semmi, csak a szél a kandallóban.
Mondta magának.
Egér szaladt át a padlón.
Vagy?
Valami tücsök, amely csak egyetlen egyet ciripelt.
Igen, megpróbálta így föltevésekkel megnyugtatni magát, de hiába.
Minden hiába, mert a halál lopódzott feléje. Fekete árnyat vetve maga elé, s árnyába borította áldozatát. És a láthatatlan árny gyászos befolyása alatt megérezte.
No, se nem látta, se nem hallotta.
Megérezte, hogy a fejem benn van a szobában.
Miután sokáig nagyon türelmesen vártam, anélkül, hogy hallottam volna lefeküdni, elszántam magam, hogy egy kicsi...
Igen, kicsi.
Rést nyitok a lámpán. Kinyitottam hát.
Nem is képzelitek, milyen lopva, lopva.
Még végre egyetlen halvány sugara, csak mint egy pókfonál, kiszökött a résből, s teliben ráhúlt.
A keselyű szemre.
Tárva talált.
Tágra tárva.
És amint ránéztem, fölgyült bennem a tűz. Tisztán, élesen kivettem.
Tompa kék volt, s rajta csúnya hájuk, mely megfagyasztotta a velőt csontjaimban.
De az öreg arcából vagy testéből nem láttam semmi mást, mert a sugarat szinte ösztönszerűleg pontosan az átkozott helyre irányoztam.
És nem mondtam-e nektek, hogy amit ti őrületnek néztek, az csak érzékeim túlzott élessége? Most figyeljetek!
Fülemhez halk, tompa, sepes hang ütődött, amit egy vattába csavart óra adhat.
Ezt a hangot is jól ismertem.
Az öreg szívének dobogása volt. Csak növelte dühömet, ahogy a dobverés tüzeli a katona bátorságát, de még mindig visszatartottam magam, és csöndben emeltem a lámpát. Próbálgattam, meddig tudom a sugarat, rezzenés nélkül pontosan a szemen tartani.
Közben a szív pokoli dobogása erősbödött. Gyorsabb és gyorsabb lett. Hangosabb és hangosabb.
Minden pillanatban rettenetes lehetett az öreg félelme.
Hangosabb lett, mondom, a dobogás. Másodpercenként egyre hangosabb. Figyeltek rám? Mondtam, hogy ideges vagyok, és úgy is van.
És most, az éjszaka halál órájában ennek a régi háznak a rémes csöndje közt, egy ilyen különös hang, mint ez, leírhatatlan rémületbe ejtett. Mégis néhány percig visszatartottam magam, némán állottam.
De a dobogás hangosabb, hangosabb.
Azt hittem, a szívem ketté reped, és most új félelem szállott meg. A hangot meghallhatja valami szomszéd.
Ütött az öreg utolsó órája.
Hangos kiáltással kicsaptam a lámpa ajtaját, és beugrottam a szobába. Egyet csikoltott.
Egyet.
Egy pillanat alatt a padlóra vontam, és rátaszítottam a súlyos ágyat. Aztán vidáman mosolyogtam, hogy ennyiben a dolog el van intézve.
De pár percig a szív még tovább dobogott, fátyolozott hangon.
Ez azonban már engem nem zavart. Nem fog áthallatszani a falon. Végre megszűnt.
Az öreg halott volt.
Elhúztam az ágyat, és megvizsgáltam a holttestet.
Igen, halott volt.
Tökéletesen, mint egy kődarab. Kezemet a szívére tettem, és rajta tartottam percekig.
Semmi dobogás.
Halott volt, mint a kő. Többet nem bosszant a szeme.
Amennyiben még mindig őrültnek hinnétek, nem fogtok tovább annak hinni.
Ha leírom a ravasz intézkedéseket, amiket a hulla elrejtése céljából tettem, az éjszaka fogyott, és én gyorsan, de csöndesen működtem. Először is szétdaraboltam a holttestet.
Levágtam a fejét, és a karokat, és a lábokat.
Aztán felfeszítettem három deszkát a szoba padlójából, és mindent betettem a deszkák közé. Aztán visszaszögeztem a padlót.
Oly, ügyesen, oly, ravaszul.
Hogy soha emberi szem föl nem bírt volna fedezni rajta semmi feltűnőt.
Még az a szem se.
Nem volt ott semmi fölmosnivaló, semmiféle folt. A legkisebb vérnyom sem. Sokkal óvatosabb voltam én.
Minden egy dézsába ment.
Mikor ezt a munkát befejeztem, 4 óra volt.
Még mindig sötét, mint az éjfél.
Amint a toronyban elütötték az órát, az utcai ajtón kopogás hallatszott. Könnyű szívvel mentem le kinyitni.
Mert mitől félhettem most már?
3 férfi lépett be, s tökéletes udvariassággal bemutatkoztak, mint rendőrtisztek. Egy szomszéd sikoltást hallott az éjszaka. Gyanút fogott, hogy büntény történhetett. Feljelentést tett a rendőrségen, s őket küldték ki helyszíni szemlére. Mosolyogtam.
Mert mitől félhettem?
Üdvözöltem az urakat. A sikoltás, mondtam...
Én tőlem származom.
Álmomban kiáltottam. Az öreg úr, jegyeztem meg...
Vidékre utazott.
Végigvezettem látogatóimat az egész házon. Kértem, hogy vizsgáljanak meg mindent alaposan. Végre az ő szobájába vittem őket. Megmutattam értéktárgyait.
Biztonságban, hiánytalan.
Bizakodásom nagy örömében székeket hoztam a szobába, és megkínáltam őket, pihenjék ki fáradtságukat itt, míg én magam...
A tökéletes diadal vad vakverőségében?
A saját székemet pontosan arra a helyre állítottam, amely alatt...
Áldozatom hullája nyugodott.
A rendőrök nem gyanakodtak többé. Modorom meggyőzte őket.
Feltűnően nyugodt voltam.
Leültek, és bizalmas beszélgetésbe kezdtek, míg én vidáman felelgettem.
De nem sokára éreztem, hogy elsápadok.
Azt kívántam, bár már elmentek volna.
A fejem fájt, és a fülem csengett.
De ők még mindig ott ültek és csevegtek.
Fülem csengése mind határozottabb lett.
Hangosabban beszéltem, hogy megszabaduljak az érzéstől, de csak nem akart véget érni.
Egyre hangosabb lett.
Míg végre úgy találtam, hogy a hang nem a fülemben van.
Készség kívül nagyon sápat lett.
De csak még folyékonyabban beszéltem, és emeltebb hangon. Azonban a zaj még erősbödött.
És mit tehettem?
Alk, tompa, sebes hang, amit egy vattába csavart óradott.
Liegve kaptam a levegő után.
De a tisztek nem hallottak semmit. Gyorsabban beszéltem, hevesebben.
Hang állandóan erősbödött.
Felugrottam, s vitatkozni kezdtem csekélységekről, magas hangnemben, fölhevült gesztusokkal.
De a zaj állandóan erősbödött. Miért nem akarnak elmenni?
Föl alá jártam a padlón, nehéz lépésekkel, mint egy földühödve a látogatók megjegyzései.
De a hang állandóan erősbödött, Istenem, mit tehettem, tajtékzottam.
Tühöngtem.
Káromkodtam.
Felkaptam a széket, amiken ültem, és megcsikorgattam a deszkát.
De a zaj mindent elnyomott, és folyton erősbödött.
Hangosabb lett.
Hangosabb.
A vendégek még mindig udvariasan csevegtek és mosolyogtak. Lehetséges, hogy ne hallották volna?
Mindenható Isten, nem. Nem. Hallották.
Sejtették.
Tudták. Új tűztek borzalmamból.
Akármi jobbot ennél a kínnál.
Akármi tűrhetőbb, mint ez a gúj.
Nem bírtam tovább képkutató mosolygásokat. Éreztem, hogy kiáltalom kell, vagy belehalok.
És most... újra... Hangosabb,
gazemberek, ne tettessétek magatokat tovább.
Bevallom, amit tettem.
Szakítsátok fel a padlót.
Itt.
Ahol ez a rettenetes szín.
Dobog.
A nagy történetek megdobogtatják az ember szívét. Mint ahogy bennük is, mint egy az emberiség kihalható szívverése teszi halhatatlanná a megörökített életet, ahogy múlhatatlan izgalomban felgyorsul a lelkesedéstől és a kétségbeeséstől, az együttérzéstől és a félelemtől. Ilyen történetek az európai irodalom örökremekei, Aeschylustól Shakespeare-ig a nagy tragédiák. De mit tegyen az amerikai író, aki akkor tűnik fel a világirodalom színterén, amikor a tragédiák már lejátszódtak? A feltalálók és újítók hazájában mi sem egyszerűbb, kitalálhat magának új játékszabályt. Fantáziája konkrét és pragmatikus, tehát szaván fogja a szóképet, marokra a szívet magát, hogy az embertörténetből kiszakítva azon mód beültesse az elbeszélés üres terébe. A kivétel teszi meg szabályá, a szükségből csinál törvényt. Mivel halhatatlanságot a profán új világban hiába keresne, kerít minden esetre egy hullát, és abból csalja elő az élet szívhangjait. Ha már együttérzése nemigen számíthat, a félelmet azt legalább fölkelti. Egyszerűsít, elvi alapon és erőszakosan, s ennek mindjárt gyakorlati hasznát látja. A megidézett kopogó szellem, az a bizonyos dobogás, mely ember voltunk legtermészetesebb reáliája és legvadabb romantikája, így kisebb helyen is elfér. Belefér egy modern novella klasszikusan lecsupasztott hármas egységébe. Tér, idő, cselekmény, ez mind a szív, az áruló szív egyes egyedül. Mit árul el az amerikai szív? Mindenekelőtt önmagát. Azt, hogy minden ellenkező látszatot megcáfolva mégiscsak van, sőt teli van, láthatatlan, sötét tartalma a cseppfolyós borzadály. Ez az életnedve, ez a megnevezhetetlen, felfoghatatlan félelem, ez olajozza gyilkolásra, ez doboltatja vele szakadatlanul, szívszakadtáig és azon is túl a vészriadót. Bolond egy masina. Mit kezdhet vele az óramű pontossággal dolgozó amerikai elme? Dolgoztathatja, mint önműködő detektív detektort, mely elárulja az áldozat hollétét és a gyilkos kilétét. S ami eredményesen dolgozik, abból termékterem. Megvan a megoldás, a mesés rémségekről árulkodó szív már árulhatja, forgalmazhatja is magát, mint szabadalmazott portékát a fizetőképes irodalmi piacon. Mert milyen a versenyképes írás? Egyszerre sejtelmes és tényszerűen tárgyra törő, mint a fondorlatosan kitervelt és tökéletesen végrehajtott büntet, vagy még inkább, mint a nyomozás, mely érzékeny ösztönnel és vaslogikával rekonstruálja a tervet, így módon folyamatosan visszafejtve a bűncselekményt a tettől a tetteség. Ez az. Erről és így kell írni. Az agresszíven irracionális rémület forró lázáról és vérgőzéről okosan, hűvösen, analitikus értelemmel. Edgar Allan Poe, a bűnügyi lélektani rémtörténet műfajának megteremtője és mesterműszerésze, nem lett volna amerikai, ha boszorkányos találmányához nem mellékeli egyidejűleg a sugárzóan intelligens know-how-t is, melynek bejegyzett évszáma 1842, lényege pedig a következő. Az irodalom gyakorlott művésze megépíti elbeszélését. Először is gondos mérlegeléssel elképzeli azt a bizonyos egyszeri és egyetlen hatást, amit kióhagy dolgozni, s csak azután találja ki az ábrázolandó eseményeket, úgy csoportosítva őket, hogy minél inkább segítségére legyenek az elképzelt hatás létrehozásában. Ha ez a hatás nem világlik ki már a legelső mondatából, akkor az első lépése már is botlás volt. Az egész műben nem lehet lehet egyetlen leírt szó sem, mely nem mutatna az előre rögzített alapterv irányába. És ezen a módon, ilyen gonddal és gyakorlattal végül létrejön a kép, amelyben mélységes kielégülést talál a művészettel rokon lélek. Az elbeszélés eszméje tisztán áll előttünk, mert zavartalanul állhatott elénk. A levezetés szellemességétől intellektuálisan megihletve, akár kedvünk támadhat visszavezetni, mint palackba szellemet, a teóriát a novellába. Kezdjük a mutatványt egy hatásos paradoxonnal. Az elbeszélés zavartalanul előállított eszméje esetünkben az elmezavar. Kóresett tehát, az ön és közveszélyes téboé, mely eszelősen bizonygatja magáról, hogy normális, annyira retteg önnön sötétségétől. Tegyük a meghasonlott lélek határtalan sötétjét anyagszerűen körülhatároltá. Csukjunk rá ódon házat éjféli órán. Úgy. És most kettőzzük meg a magányában kettéhasadt tudatot. Zárjunk össze egy fedél alá egymástól ajtóval elszigetelve két szemét. Az egyik öreg, a másik fiatal, talán úr és szolga, talán apa és fiú, mindegy. A tagolatlan éjhomály elnyeli a személyazonosságot, elmossa a megkülönböztetést. Az egyik a másik. Közös lételemük alaktalan és szétfolyó. Sürgősen fókuszba kell tehát hozni. Segítségünkre lehet egy hájogos keselyű szem, mint rémisztő és bőszítő titok, vak kocsonya, mögötte, sötét a sötétben, egy másik bedugaszolt félelem. Kívánatos összekötni a kettőt, mondjuk egy ajtórésbe nyomakodó tolvajlámpa kilövellő fényfonalával. A megsemmisítő rettegés erotikus izgalma tapogatóza keresi a tárgyát, míg meg nem találja tágra-tágra tárva. Az eleven iszony feldobog, elviselhetetlenül. És a többi. A ráadás, a szétlapítás, a feldarabolás, a bekaparás, a mosakodás már egy kélyes rémálom evidenciájával halad gyorsan a képesértelmű kielégülésig. A tiszta bűnügy, mely önmaga oka, olyan, mint a tiszta költészet, beteljesült tökéletesség. Azaz csak szeretne lenni, ám de a bűnben sosincs kielégítő végállomás. A tökéletes gyilkosság az életet magát kívánná meg nem történté tenni. Az élet azonban kioldhatatlanul történik benne is, csak az ölhet, aki él. Az áldozat szíve a gyilkosban ver tovább, a dobogás betölti a teljes teret, sztereóban szól a bordák mögül és a padlódeszkák alul. Záróakkordunk, tehát egy halálba hulló visszhangos sikoly, mely fennakad a semmi ágán, mielőtt célba juthatna. Az épeszére appelláló vádlott a hóhérkötelet hurkolná mindenáron a nyakára, de mivel a véghatás, amit bűnesetével kelteni óhajtunk, az abszolút borzalom, nem végzünk vele kegyelmesen, hanem ott hagyjuk függőben, hadd kalimpáljon az értelmetlen lét nagy-nagy ürességében. Úgy, mindenki van számítva, meg van csinálva. Megborzongunk a szeretettel végzett mestermunka gyönyörétől. Netán szeretünk félni? Bizonyára, mondaná Edgar Poe, különben nem fizetnénk elő horror sztorikra. Nemigen említené viszont, hogy a félelemkeltésben csak az lehet nagymester, aki maga is nagyon fél. Hallgatna a szorongásairól, a küszködéséről, a haldokló feleségéről, a bűntudatáról, arról, hogy retteg a nyomortól, az elkallódástól, a vak megnemértéstől, a düllett szemű hájogos közönytől, a mellébeszélő képmutató gúnymosolyától. Nem árulná el, hogy az áruló szív voltaképpen költői kép, melynek célja, hogy a rejtőzködő költő magáról valhasson, anélkül, hogy kiadná magát. Úgy bizony, lehetőleg elhallgatná azt az intim titkot, amit orvosai utóbb elfecsegtek róla, hogy a szívverése mindig is rendellenes volt. És jól is tenné, mert a rendszerető Amerikában a rendkívüli tehetségnek még a siker sem életbiztosítás. A tüneményes Edgar Allan Poe-t úgy vetette ki magából a tisztes ipar 19. századi Amerikája, mint egy művileg beültetett idegen szívet a konok természetű környezőszövet. Az államformává és életformává szerveződött demokratikus középszernek végül is nem kellett az irodalom szervező, írói, költői, kritikusi, szerkesztői zsenialitás, és így a garabonciás Poe nem is került be a nemzeti panteonba, csak egy emberöltő múltán, Baudelaire közvetítésére, kérdésével, amikor a franciáktól tanuló amerikai modernek felfedezték benne az emberüket, ősüket, a kozmopolita ősszimbolistát, aki nem azért mellőzte a helyi színeket, mert Európára sandított, hanem épp azért, mert a felszín alá bepillantva a valódi Amerikát nyomozta, és tetten is érte, az önelégült tömegtársadalom szorongó kollektív tudattalanjában. Kiütköző egyénisége megtanította szenvedni. Tudta, amit tudott. Hogy a vadnyugaton az erőszak a törvény, hogy öldöklő testvérháborúra készülődik a munkásnyomorító észak és a rabszolgatartó dél, hogy a keleti parti bankok demokráciája, a közösségi eszmévétett magánhaszon, csak is a meghasadt tudatban tűnhet államalkotó egységnek. Amerikai volt, félt Amerikától. Költői képzelete hozzásegítette, hogy újra élje a honalapító ősélményt, ahogy a magára maradt európai tudatot mindenfelül körülzárja az idegen kontinens rémisztő végtelensége. Hogy mitől fél az amerikai? Attól, amit meghódítani vágyik, az ismeretlentől, önmagában a másik amerikaitól, a felszabadított embertől, aki a nem létező Isten hályogos keselyű szeme előtt akármit megtehet, hiszen mindenre képes, fél az erőszakos haláltól, még inkább a természet ellenes élettől, és leginkább az élet szívdobogtató legfőbb ajándékától, a lehetőségtől, a szabadságtól. Hogy lehet a szabadságtól félni? Shakespeare Macbethje mesélhetne róla, vagy Pascal, akit szakadék szélére csalt a szabad gondolkodás, vagy Samuel Beckett bármelyik földön futó teremtménye, a véglény, akit már semmi sem köt az élethez, azon kívül, hogy létezik, azaz végérvényesen és életfogytiglan szabadságra van ítélve. Nincs rettenetesebb, mint a modern ember kozmikus magánzárkája. Magunkkal összezárva hiába lázadozunk, istenünket, királyunkat, apánkat, magunk helyett rituálisan fel nem áldozhatjuk, mert akit megölhetünk, ember csupán, mint magunk, született áldozat, s így legyilkolni se érdemes. Mégis öldöklünk, mivel szabadságunkban áll, tömegesen, nevetségesen, abszurd módszerességgel. Ez a tragédiánk, hogy szabad magunkat, kijátszható lehetőségeinket komikusan elvesztegetnünk, hogy bohózatban élünk és félünk. Hát igen. Edgar Allan Poe modern novelláiban az ősképi látomás szokás nagyra becsülni. Mondhatnánk az eltörpülés vízióját. Példa rá az áruló szív, melyben a létezés ontológiai rettenetét jeleníti meg szívbe markolóan két bohóc. Az egyik puffadtan, moccanatlanul ragaszkodik az életéhez, a másik girhesen, settenkedve elorozza tőle. Melyik vagyunk mi? Nem mindegy. Ha dobog a szívünk, nem mindegy, hogy mitől. Így is, úgy is félünk. Attól, hogy mit hagyott hátra a tegnap, és mit hoz a holnap. A tetteinktől és a tehetetlenségünktől. A sötétségtől és a világosságtól. A téltől, a tavasztól, a nyártól, az ősztől. Attól, amire várunk, és azoktól, akiket szeretünk. Félünk. Igen, félünk a gyerekektől.
Kezét csókolom.
Holnap is eljöttök? Uh-huh. Gyertek akkor. Hozzatok valamit.
Kezét csókolom.
Ékszert fogunk neki hozni. Aranykarcsatot. Vagy gyűrűket.
Igen. De honnan veszed?
Van anyának. Kérünk tőle.
Nem ad.
Az üvegszekrény kulcsát megszerezzük.
Nem adja ki a kezéből a kulcsokat.
Pedig 4 aranykarcsatja van. És 7 gyűrűje van.
Az ujján is hord 3 gyűrűt.
De nem lehet tőle kérni.
Semmi szín alatt.
Nem fogadni.
Nem.
Ki kéne törni a szekrényt?
Fölébred, lármát csinál.
Nem fog fölébredni. Én betöröm az egyik kis üvegfalat a késem nyelével, és több zaj nem lesz. Te világítasz a tolvajlámpával, benyúlok, és kiszedem az összes karcsatokat és gyűrűket.
Mind elvisszük.
Mindent. Ennek ki nem kell. Ne maradjon neki semmi. Hadd bőgjön utána.
Ha szép és egészséges gyermekeknek korán meghal az apjuk, ebből rendesen baj származik.
Wittmannak két fia volt, amikor egy napsugaras novemberi délutánon búcsút mondott a világnak. Elég könnyen halt meg, és egész évben nem sok bánatot hagyott maga után. A felesége szép asszony volt, de szelíd természetű és erősen önző. A férjét sose kínoszta, de egy fokon túl soha se is szerette.
Férfiaknál sokkal megbocsáthatóbb ez, mint asszonyoknál, akiknek egész életét igazolja, menti, sőt, értékessé is teszi az erős, bár sok tekintetben oktalan érzelem.
Wittmannénak azonban szintén meg kell bocsátanunk, mert végtére is két szép és erős fiút hozott a világra. Az utcában, ahol egy kétemeletes rozoga falépcsőjű házban laktak, a szőke gyászruhás özvegy Wittmannét határozottan méltányolták. Pedig eleinte gyenge csípőjű és gyerekszemű volt ez az asszony. Mondom, mint ember, se jó, se rossz. A két fiát épp oly keveset csókolt, amit verte. Kevés közük volt egymáshoz.
A fiúk kettesben jártak játszani. Hosszú délutánokon át késő estig nem mutatkoztak. Keveset és csak egymás között beszéltek. Fekete kis szemeikben Wittmannak, az apjoknak lelke csillogott. Padlásokra mászkáltak, régi ládákban szagláztak, macskákat hajkuráztak. Gyakorta utánok mászva a padlásukon át ki a háztetőkre is, a magas falakig, a sajátságos formájú, füstösszájú kéményekig.
Wittmanné enni adott nekik, és tiszta alsó szombaton este. Az iskolába is velük ment, ha iratkozni kellett. Különben csendesen élt, és csendesen hízott. Egy bankhivatalnokkal ismerkedett meg a férje halála után fél évre, aki fiatal és szép gyerek volt, borotvált állal, széles vállakkal, de finom, rózsaszínű és lányos arcbőrrel. Wittmanné vágyott rá, és bár nehezére esett, sőt fáradtságába került, kacérkodott is velem. A hivatalnok kísérgette, meglátogatta, teát kapott és csókokat. A férfi unalomból meg lustaságból nem hagyta ott a nőt.
Wittmann fiai keveset törődtek az anyjukkal meg a szeretőjével. Terveik és dolgaik voltak.
Gimnáziumba kerültek.
Megnyúltak, vékony és erős csontjaikon, mint acéldrótok feszültek, kicsi izmaik.
Az iskola egyáltalán nem játszott szerepet az életükben.
Nagyúri foglalkozásnak ismerték föl az élést, és öntudatlanul és korán a saját szükségleteikhez formálták az időt.
Szeles őszi estéken, ha megették a vacsorát, az anyjuk egy piros kötésű német regénybe merült, halkan és gyors léptekkel lesuhantak az utcára, futásnak eredtek, bejárták a félvárost.
Lesbeálltak. Kóborkutyáknak hurkot vetettek a nyakába, és hazacipelték. Bekötötték az állat száját, és deszkára húzták. Apró lámpájuk, mint az erdő elátkozott kastélyának távoli világa, fény lett a nagy padlás barna nedves homályában. A két fiú pedig óvatos, izgatott lassúsággal fogott hozzá a munkához. Fölhasították a kutya melkasát, leitatták a vérét, s munkájuk közben hallgatták az állat rettenetes, tehetetlen nyögését. Megnézték a dobogó szívet, kezükbe vették a meleg, mozgós kis gépet, apró szúrásokkal rontották el a tömlőt, a billentyűket.
Kifogyhatatlanul érdekelte őket a fájdalom misztériuma. Nem egyszer megkínozták egymást, közös megbeszélés szerint, veréssel vagy csipkedéssel. Az állatkínzás pedig komoly és természetes szenvedélyükké vált.
A dolgaikról senki sem tudott. A házban keveset törődtek velük. Az első emeleten egy törvényszéki hivatalnok lakott, aki alig volt otthon, és egy varrónő, aki négy lánnyal dolgozott. A második emeletet Wittmannékon kívül csak a ház tulajdonosa lakta, egy egészen fiatal ember. A földszinten egy üveges és egy rőfös üzlet volt. Senki se tudta, hogy ezekbe a boltokba mikor járnak vevők. A Wittmann fiúk a maguk számára foglalhatták le a házat. A kis piszkos udvarban soha se lehetett embert látni.
Az egyetlen ecetfa, amely az udvar közepén állott, és annyi esztendeje meghozta rügyeit, leveleit és virágait, valószínűleg érezte, hogy mindez nem jól van.
Az élet azonban a kis emeletes házban is haladt előre, mint mindenütt másutt.
A lakók közül csak a két fiú volt, akik jól mulattak. Mindig mertek gondolni a holnapra és a holnap utánra is.
Egy szeptemberi estén...
Kipirulva lihegve jöttek haza. Egy összekötözött bagyot cipeltek magukkal. A régi templom padlására másztak érde. Egy hétig kutattak utána. Megbeszélték, hogyan fogják el, és hogyan ölik meg. Sikerült. Csillogott a szemük. És erős vállaikban egy férfi erejét érezték, amikor vágtatva sötét utcákon hazaérkeztek a diadallal. A bagoly régen érdekelte őket.
A feje olyan nagy, mint két nagy szem.
Az agyában csodálatos régi mesék vannak elrejtve.
100 évnél is tovább él.
Bagoly kellett. Kellett.
Megvolt. Egyenként szedték ki a pihéket a melléből, és figyelték, amint a titokzatos madár szemében a fájdalom színes tüzei egymás után kigyúlnak. Azután drótokkal csavarták körül a szárnyának a tövét, a lábait, a csőrét, és így kipeckelve sokáig szótlanul bámulták. Arról beszéltek, hogy a madár tulajdonképpen csak egy ház, ahová a kín beköltözik, és ott lakik. Amíg csak a bagyot meg nem ölik.
De hol lakik?
Minden valószínűség szerint a fejében.
Azután elhatározták, hogy éjjelre ott hagyják a padláson, mert úgy izgalmas és szép lesz az ágyba fekvés.
Álmukban együtt jártak végig nagy mezőket, óriási fehér lovak hátán, veszett vágtatásban. Szédítően magas hegycsúcsokról repültek lefelé, és meleg véres tengereket úsztak át. Ami fájdalom és szenvedés csak lehetett a földön, mind ott vonaglott, sikoltott és üvöltött a lovak patái alatt.
Ébredéskor napsugaras reggel mosolygott rájuk. Könnyen ugrottak ki az ágyból. A cselédtől elkérték a reggelit, mert Vitmanné 10 óráig szokott aludni.
A bagolyhoz siettek, és 1 óra alatt most már végeztek vele. A szemeit szedték ki előbb, aztán a mellkast bontották föl, most már felszabadítva a madár száját. Mert a hangját akarták hallani. Ez a hang, ez a csontigható rémes hang. Minden képzelhetőt felülmúlt. De éppen emiatt rövidesen el kellett intézni a dolgokat. A kivégzést és az elásást. Mert félni lehetett, hogy meghallják a házban. Egészében nagyon meg voltak elégedve. A dolog megérte a fáradtságot.
Délután az idősebb Vitman fiú egyedül ment el hazúról. Egy házban felfedezett valamit. Félig mezítelen lányt látott az ablakon keresztül az egyik szobában, aki rózsaszínű ingben fésülködött. A fiú bement a ház kapuján. Egy öreg asszony jött felé, de ugyanekkor az oldalfolyosó végén megjelent a fésülködő lány. Gyengéden megsimogatta a nyulánk, rövidnadrágos fiú, tiszta arcát.
Aki egy szökéssel átölelte a nyakát, és ajkaival hozzátapadt az arcához.
Ez alatt körös körül ajtók nyíltak ki halkan, és fiatal lányok fejeit tekintettek ki rajtuk. Csak hamar azonban nesztelenül visszahúzódtak a fejek. A folyosó végén kéküvegű mécségett. Arra vezette a lány a nagyobbik Vitman fiút. Lebocsátották a függönyt, a délutáni napfény sárgán szűrődött be a parfümös szobába. A lány a szőnyegre hengeredett, és mozdulatlanul engedte magát csókolni és ölelni.
Vitman fia a bagolyra gondolt, és átvillant az eszében az, hogy mindaz, ami az életben szép, nagyszerű és izgalmas, miért rettenetes, megmagyarázhatatlan és véres egyszer mind.
Csak hamar azonban ráunt a játékra. Csalódottan kelt fel, várt, és tágra nyílt szemekkel nézte a nőt. Hamarosan elbúcsúzott azután, de megígérte, hogy máskor is eljön. Végül ezt mondta.
Kezit csókolom.
Aznap késő estig a mezőkön bandukolt a két Vitman fiú. Azután megálltak, lehunyták szemüket és kiterjesztették a karjaikat. Az idősebb fiú azt állította, hogy hatalmas, puha testű légi asszonyok imbolyognak körülötte, és hátukkal és mellükkel az arcához érnek. Néhány perc múlva az öccse jelentette, hogy szintén érzi az asszonyokat. Otthon az ágyban is még a lég asszonyairól beszélgettek, és nyitva hagyták az ablakokat, hogy ők bejöhessenek.
Be is jöttek. Nesz nélkül siklottak be. Az ablaküveget alig érintették bársonyos hátukkal, és lebegve, úszva oda nyújtoztak melléjük a paplanra, a vánkosra. A nyakukat oda nyújtották a fiúk szájához és arcához, majd ismét tovább csúsztak, ernyet, lusta és mégis könnyed mozdulatokkal. Összefogóztak hajladozva, mosolygó arccal lebegtek az ablak felé, majd újra feléjük kúztak, reájuk feküdtek, hozzájuk simultak.
Másnap a két Wittmann fiú együtt ment el a leányhoz. Meleg májusi délben az iskolába jövet arra kerültek, és besurrantak a kapun. A nő feléjük jött, mosolyogva kócosan, de üde hangos nevetéssel, és bevezette a Wittmannokat a szobájába, ahol lerakták a könyveiket, és a szőnyegre kucorodtak.
Lehúzták magukhoz a leányt, csókolták, harapták, ölelték. A nő csukott szájjal nevetett, és lehúnt a szemeit. A fiúknak egymásba villant a szemük. Mind a ketten ütni kezdték. A lány most már tele szájjal kacagott, mint a csiklandozták volna. A két Wittmann birtokába vette a leányt. Csipkették, leszorították, hengergették és megkínozták. A nő mozdulatlanul, lihegve engedte, hogy tegyenek vele, amit akarnak. A fiúk vörösre pirult arccal simultak, rózsaszínű sejem.
Később összeszedték a könyveiket, és azt mondták a leánynak.
Maga a legszebb nő,
akit valaha láttunk.
A leány azt felelte.
Szeretlek benneteket, de ha másszor jöttök, hozzatok valamit. Édességet vagy virágot?
A fiúk kijelentették.
Meg lesz elégedve
azzal, amit hozunk.
A leány a kapuig kísérte a kisfiúkat, és megcsókolta a kezeiket.
Ebéd után a szobájukba zárkóztak, és a leányról beszélgettek.
Megállapodtak abban, hogy amit tapasztaltak, az összehasonlíthatatlanul felülmúlja még a bagoly kínzását is.
Csak ezért érdemes élni.
Ez az, amit annyi fáradtsággal kerestünk.
Este ott csettenkedtek a szekrény körül, és szemlét tartottak az anyjuk drágaságai fölött. Kérték Wittmannét, hogy mutassa meg nekik a holmit. Az asszony, nyakas természetű, puha, szőke nő kikergette őket. Kissé félt a fiaitól, nagyon távol érezte őket magától.
A fiúknak tele volt a szíve gyűlölettel a szőke, kékszemű, lusta és kövér anyjuk iránt. Szerették volna őt is megkínozni.
Éjjel az ágyaikban felkönyökölve, suttogva tervezgették, hogy a kincseket a padláson fogják elásni, és apránként elhordani. Reggel tagadni fognak, és az anyjuk ütni akar, elszaladnak.
Örömet éreztek arra a gondolatra, hogy dühös lesz. Tehetetlenül sírni fog, ha nem fogja találni az ékszereket.
Felkeltek az ágyukból, kinyitották az ablakot, és kihajoltak a langyos május éjszakába. A kutyaugatások, a kocsik zörgése, amelyek időnkénti fölhangzásukkal szakaszokra tagolták az éjszakát, nem rövidítették meg az órák lassú múlását.
Mikor végre a toronyóra lassan elverte az éjfélt, készülődni kezdtek. A fiatalabb Wittmann fiú a harapófokot, a reszelőt és a lámpát vette magához. A másik csak a hosszú tengelyű nyitott zsebkését. Ő ment elől, biztos nyugodtsággal át a középső ebédlőszobán, és kinyitotta a Wittmanni hálószobájába vezető ajtót. Az ajtósarok semmit se nyikorgott. Föllélegeztek.
Wittmann néha fal felé fordulva nyugodtan aludt. Csak a kövér széles háta látszott belőle, amelyet kötött hálóköntöst akart.
A nagyobbik fiú fölemelte a kést, hogy beüsse a szekrény kis üvegfalát. Pár pillanatig habozott, azután rácsapott az üvegre. A csörömpölés nagy, szörnyű erős volt, olyan erős, mintha egy csomó üvegpoharat ládába csomagolva dobtak volna le az emeleti ablakból.
Wittmanné megfordult, aztán felkönyökölve kinyitotta a szemét.
Az arca bosszúságot és csökönyös haragot fejezett ki. De szólni nem tudott Wittmanné, mert az öregebbik Wittmann fiú odaugrott az ágyhoz, és késével a mellébe döfött. Az asszony lehanyatlott, és a jobb kezével a levegőben hadonázott. A kisebbik már akkor az ágyon volt, és lefogta a lábait. A nagyobbik kihúzta a véres kést az anyja melléből, és még egyszer bedöfte. Nem volt rá szükség, mert már halott volt. A melléből a vér lassan patakzott benn a paplan alatt.
Na, ez rendben van. Most szedjük elő a dolgokat.
Aztán siessünk. Meg fogunk mosdani, és átöltözünk.
Átmentek a szobájukba, megmosták kezeiket, kiöntötték a vizet, de az átöltözésre nem volt szükség. A ruháikon sehol nyoma se volt a vérnek.
Reggel a takarítónő ébresztette fel őket, aki mindig pontosan fél hétkor érkezett. Az ebédlő tisztogatása után, mint rendesen, a fiúkat verte föl, akik hamarosan megmosdottak, megreggeliztek és eltűntek, zsebeikben a kincsekkel.
Még iskola előtt?
Jó.
Az előadáson pontosan ott kell lenni.
Hogy nem, a különösen.
11 órára úgyis hazahívnak.
Siessünk.
A ház kapuja nyitva volt. Míg a folyosón a leány ajtajáig jutottak, senkivel sem találkoztak. Benyitottak.
A nő kipirult arccal mélyen aludt. Kitakarták és megcsókolták. Azután előszedték a zsebeikből a drágaságokat, rárakták a hasára, a melleire, a combjaira.
Nesze, ezt hoztuk.
Ez mind a tied.
A nő nehezen, de mosolyogva tért öntudatra.
Magához ölelte a két gonosz tevő kemény kis koponyáit.
Köszönöm a látogatást.
Ma jövünk,
vagy holnap.
A leány mosolygott, és befelé fordult.
Kezét csókolom.
A fiúk ezzel elbúcsúztak, és elsiettek az iskolába. Így végződik az elbeszélés. Folytassuk? Nem lehet. Mit tanulhat még az iskolában az olyan gyerek, aki éjfél után mindjárt anyagyilkolással kezdi a napot? Mit? Hát a tananyagot, az aznapi leckét. A Wittmann gyerekek nem ismernek lehetetlent, akármikor fel tudják mondani, amit reggelizés és bordélátogatás között egy negyed óra alatt könnyedén betanultak. Kemény kis koponyáikban gyermekdett célszerűséggel működik az agyvelő, sötét minden tudása, derűsen öntudatlan. Ott, ahol a Wittmann fiúk laknak, talán nem is lehet más, hogy tanulni, megélni. Tiszta arcuk maga az élet, csillogó fekete szemükben ott a halál. Angyalok? Szörnyetegek? Azaz, hogy is mondta a 20. század nagy közép-európai költője Rilke, szörnyű minden angyal. Nem kell tehát feltétlenül eldöntenünk, mint hogy egyelőre az sem, hogy magyar gyerekek-e a Wittmann fiúk. Beérhetjük annyival, hogy a Nyugat számára készültek Osváternőnek címzett ajánlással. Semmi kétség, a 20 éves Csád Géza 1908-ban nyugat felé tekintett, Baudelaire-t olvasott. Épp oly elragadtatással, mint 1846-ban Baudelaire Pót, akinek műveiből utóbb 5 kötetnyit fordított. Stílus, jegyezte le magának Baudelaire, az örök hang, az örök kozmopolita stílus, Chateaubriand, Edgar Poe. És mellé még ezt is, megtalálni a mindennapi elragadtatást. Az elragadó Párizs, ami Csád Gézának nyugat, Pónak az a kelet. Pó keletre néz, Csád nyugatra, s a találkozó tekintet egy emberöltő távlatából két világrészt köt össze, mint a fénysugár, két tágra nyílt szemű álomlátást, a szabadság rémálmát, a szabadság vágyálmával. Csád Gézát szorongatóan ölelte körül a magyar tradíció, miközben bőkezően elhalmozta minden áldásával. Ő azonban többre vágyott, mint amennyit az atyafiságos provincia nyújthat, a tiltott gyümölcsre, melyben a korstílus hőse és démona, az elátkozott költő megízlelheti a lét eszenciáját. Tanult mestersége szerint orvos volt. Íróként tehát azzal kezdte, hogy szakszerűen felboncolta a magyar vidék irodalmi műfaját, az anekdótát, így módon kibontva belőle a szívet, a tudás eleven almáját, a mitoszmesét. Így jutott el a mitologizáló gyermekképzelet szenvedelmesen gyönyörlucskos másvilágába. Gyermekkorának utitársa, unokatestvére, Kosztolányi Dezső ugyanezt a felfedező utat könny és mosoly közt meséli el, mint a szegény kisgyermek panaszait. A nagy varangyot véresen megöltük, s gőggel emeljük fejünket magasra, mi hóhérok, mi törpe gyilkosok. ami Kosztolányinál a visszaemlékezés groteszk epizódja, ugyanaz Csátnál örök jelen időben rögzített rítus. Mert feledhetetlen az a szívdobbanás, az a szemnyitás, amikor a gyermeklélek ráretten önmagára és a világra, amikor a létezés élménye olyan intenzív, sűrű és mélységes, hogy elmerül benne a félelem. A Wittmann fiúkban az a legemlékezetesebb és a legrettenetesebb, hogy nem riadnak vissza semmitől. Ami riasztó és rémséges, magukévá teszik, megkeresik, megkínozzák. A kóborkutyától fél a gyerek. A bagoly babonás borzongást kelt a felnőttben is. Az élet vicsorít és nyüsszít, a halál huhog. Itt valahol az artikulálatlan állathangban, a véres zsigerekben rejlik a titok, a fájdalom misztériuma, amit rejtek helyéről fondorlatosan előcsalhat, szertartásosan kiszabadíthat a gátlástalanul ártatlan kíváncsiság. Mitológia mitológiát idéz. A Wittmann fiúk mesterkedését értően figyeli az ebszemű fúria és a bagolyszemű Pallasz, rokonérzéssel felsajog Prométheus kitárt testürege és Oidipus üres szemgödre. Értjük, Freud segítségével hogy ne értenénk, miféle ismeretek iskolája ez a költői kímzókamra. A tudattalan pincéje költözött fel a mese padlására, vagyis beavatási szertartás zajlik, ismerkedés a nemiséggel. A kifosztandó anya épp úgy álomból riadt fel a döfés előtt, mint a szolgálataért megjutalmazott kélány. Az elfölddel tetemekben az apa temetődik el újra meg újra, míg a megvonás és bosszú, a büntetés és odaadás szimbolikus körforgásában megáll az idő, s a szennyes fantáziájú férfi átszellemülten kitekint belőle tiszta gyermekarccal. Ez az időtlen pillanat a Csád Gézáé, a tilalmas öröklét, amelyben ember csak vesztére időzhet. Az univerzális magyar zseni a szabadságra vágyott, kiszökni a magyar időből, mely rendesen elrongálja, elparlagiasítja a tehetséget. Felsőbbrendű álma a morfium karjaiba kergette, így futott szembe azzal, amitől menekült. A fővárosból vidékre bujdosott, lelke kiürült, teste eltorzult, s végül elnyelte a világháború zűrzavara, amelyben groteszk epizód volt csupán, hogy egy futóbolond előbb lelőtte a feleségét, majd az új határ őreivel húzakodva mérget nyelt. A lángész halála Csáté a bácskai árokparton, mint Póé a baltimóri utcán, bárhogy magasztalnánk is ritussá, bizony csak abszurd granginyól, a közömbös sors keserves bohózata. Mint ahogy végelemzésben komisz kis bábszínház a szépséges anyagyilkosság is. Hiába foglalja címébe a világirodalom legnagyobb tragikai témáját, a magyar Oreszteia a tragédia hűlt helyén, vagy ami még rosszabb, a langyos paplan alatt vérzik el. Wittmannét megölni nem kell félni. De ahol ezt is minden további nélkül szabad, ott minden mindegy, ahol nincs tabu, ott mitosz sincs. A Wittmann fiúk közönösen átlépnek az anyjukon, rajtuk pedig a kisváros néz keresztül hasonló közönnyel. Talán mert nem lát bennük semmi különöset, talán mert rajtuk át előre lát a jövőbe. Látja a folytatást, az elszabadult fúrjákat az utcán sétálni, országhatárokat kuszálni, embereket kasztrálni, kaszabolni. Látja a Wittmann fiúkat rendezett sorokban masírozni, hol mint fegyőröket, hol mint rabokat. Minden viszonylagos, hogy a bordély a szenté, és viszont magától értetődik. Ezt a kisvárost semmivel sem lehet meglepni, itt túl sokszor csörömpölt, túl sok betört üveg. Ezen a világtájékon a rontás és a kárhozat létfájdalma közhely. Szegény kis Wittmann gyerekek, pedig hogy iparkodnának ránk riasztani? Ránk mosolyognak, hogy fehér foguk láttán megborzadjunk az emberben lakó fenevattól. Istenem, mintha nem nevelnénk gyereket. Igen, a világ abszurd, olyannyira, hogy akár gyereket is nevelhetünk benne, jóra, szépre. Mit remélünk ettől? Nem sokat. Csak annyit, hogyha félünk is, azért még élünk. S hogy létünk totális képtelenségéből szóképet csináljak, ki tudja, hát ha van egy olyan iskola, amelybe befogva emberséget tanulhat a Wittmann gyerek, a mi kutyánk kölyke, az édes fiunk és örökösünk van, igen, bármi abszurdum, ha a szívünkbe zárjuk.